Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar közlönyben kedden megjelent határozatnak köszönhetően további több száz ingatlan kerülhet a falvak és kisvárosok tulajdonába, közölte a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán a Facebook oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, hogy a Magyar Falu program az indulása óta a falvakban élők valós igényeire reagál, ezért az élet minden területén a vidéki életminőség javítását támogatja. Az üresen álló, elhanyagolt ingatlanok sokat rontanak egy-egy faluképen, ezért a kormány mindent megtesz ezek megszüntetése érdekében, fűzte hozzá. Kiemelte, hogy idén a program indulása óta már harmadik alkalommal döntött úgy a kormány, hogy a funkció nélküli állami ingatlanokat ingyenesen átadja az önkormányzatok számára, hogy azok a falusi közösségek számára hasznos funkciót töltsenek be. Új fokozatba lépett júliustól a kormány által indított családbarát fordulat, mondta a kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. Hankó Balázs kifejtette, míg az elmúlt 15 évben 4400 milliárd forint adókedvezmény jutott a családoknak, addig a következő 4 év alatt 4000 milliárd forint adókedvezményt biztosítanak a családoknak, ami nagyságrendi változás. A miniszter az intézkedések között megemlítette, hogy júliustól személyi jövedelemadómentessé vált a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, valamint 50%-kal emelték a családi adókedvezményt. Ez utóbbi egy-két gyermekes család esetében 20 ezer, három gyereknél pedig 49,5 ezer forintot jelent havonta, tette hozzá. Hankó Balázs kitért arra, hogy a családtámogatási intézkedések felmenő rendszerben további kedvezményeket tartalmaznak, így október 1-től a három gyerekes, jövő januárban pedig a két gyermekes édesanyák kapnak SZIA mentességet. A következő időszakban 13,5 milliárd forintot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére a kormány, mondta Sztojka Attila, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár, a Biztos Kezdet, Biztos Jövő gyerekházak szerepe az Esélyteremtésben című konferencián Budapesten. Az államtitkár a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság rendezvényén úgy fogalmazott, a következő időszak a növekedés és a gyarapodás éve lesz az esélypolitikában. Tájékoztatása szerint Európai Uniós forrásból 11,46 milliárd forintot, hazai forrásból pedig további 2 milliárd forintot fordítanak a következő években a Biztos Kezdett gyerekházak és a tanodák támogatására. Hozzátette, az a cél, hogy 2030-ra 3400 főre emelkedjen a gyermekházakat látogatók száma. Ehhez biztos és kiszámítható állami támogatást fognak nyújtani. Húzta alá. Júliusban 188 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HunRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény szerdán a Facebook oldalán azt írta, júliusban 64 természetes eredetű földrengést és 124 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban 16 lakossági észlelésekkel járó földrengés pattant ki, ezeket főleg Csongrádon érezték július 4-e és 19-e között. A Szeizmológiai Obszervatórium korábban azt közölte, Csongrád környezetében úgynevezett földrengés raj alakult ki, amikor a rengések nem egyetlen nagyobb földrengés köré rendeződnek, hanem több egymáshoz hasonló, kisebb magnitudójú, ebben az esetben hármasnál kisebb földrengés pattan ki, akár hetekig vagy hónapokig tartó időszak alatt. Megfosztotta megbizatásától Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, az ország választási bizottsága. Azt követően, hogy a múlt pénteken a szerbiai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt 1 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, hivatali tevékenységeitől pedig 6 évre eltiltották. A Központi Választási Bizottság szerdai ülésén egyhangulag fogadták el az elnöki megbizatás megvonására vonatkozó javaslatot. A boszniai törvények értelmében a boszniai szövetségi parlamentnek meg kell erősítenie a bizottság döntését, és előrehozott elnökválasztást kell kiírni. Végül az időjárásról. Csütörtökön száraz napos időre van kilátás, amit legfeljebb vékony fátyolfelhőzet szűrhet, csapadék nem várható. Meglehetősen hűvös lesz a reggel, 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2025. augusztus 6-án Urunk színe változásának főünnepén. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Molnár András, a technikus kolléga pedig Birincsik Márton, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: fiatal testvéreim, ti vagytok annak a jele, hogy egy másfajta világ lehetséges. A testvériség és a barátság világa, ahol a nehezteléseket nem fegyverrel, hanem párbeszéddel oldják meg. Kedves hallgatóink, rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Alexandre Dumas, a Három testőr című regényének 37. része hangzik el. Majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órakor elhangzó hírek után a Sziluettben Jászfény Szarúra látogatunk, ahol a Szilágyi Erzsébet független segítő nőegylet munkájáról beszélgetünk Nagynékis Máriával, a nőegylet egyik tagjával. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Vendégeink dr. Tombác Attila általános orvos és Fekete Ágnes egészségtréner. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a Leltár című műsorunkban Forgács Kovács Lillával, az Egri Markot Ferenc Kórház reumatológiai osztályának ápolójával beszélgetünk. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a Nap versét, majd a Szószólóban Virtné Diera Bernadett történész beszél az Életjelek című könyvéről, amelynek ő az egyik szerzője. A könyv a hosszú 60-as évek egyházi kisközösségeiről szól, valamint az őket megfigyelő, perbefogó és elítélő államhatalomról. 22 óra 50 perckor a Lélek szavában az egyház 5 parancsa közül az elsőről, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg lesz szó. Hogyan kell a szentmisén részt vennem? Erről fog Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedni. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk. 23 óra 45 perckor a hitvalló témája, Szent Angéla életpéldája. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 37. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas, a Három testőr. La Rochelle ostrom a 13. Lajos uralkodásának egyik legjelentősebb politikai eseménye, és a bíboros egyik legnagyobb szabású vállalkozása volt. Így hát nem csupán érdekes, hanem épp oly fontos is, hogy e ponton néhány szóval elidőzzünk. Az ostrom számos részlete amúgy is olyszorosan kapcsolódik történetünkhöz, hogy lehetetlen meg nem említeni. A bíborost jelentős politikai megfontolások vezették, amit én az ostromla vállalkozott. Beszéljünk hát mindenek előtt ezekről. Később majd rátérünk azokra az egyéni megfontolásokra is, melyek talán nem csekélyebb hatást gyakoroltak ő eminenciájára, mint az előbbiek. Negyedik Henrik fontos városokat adományozott a hugenottáknak háborítatlan lakóhelyül. Ezekből csupán La Rochelle maradt ki. Most jött el az ideje, hogy lerontsák a kálvinisták utolsó bástyáját, kipusztítsák a nagy veszélyes métejt, mely szüntelenül a politikai lázongás vagy külháborúk kovásza volt. Spanyolok, angolok, békebontó olaszok, minden náció kalandor söpredéke, minden gyanús szekta önkéntes marcalóca az első felhívásra özönleni kezdett a protestáns zászló alá. Hatalmas szervezetté terebélyesedtek, melynek ágai kényrekedve körülfogták egész Európát. La Rochelle fontosságát ugyancsak megnövelte a többi kálvinista város pusztulása, és most itt volt a tűzfészke minden pártoskodásnak, minden nagyratörésnek, sőt ezen felül a város kikötője volt az utolsó nyitott kapu az angoloknak francia földön. Ha a bíboros becsapja ezt a kaput, és kirekeszti örök ellenségüket, Angliát, felteheti a koronát Jeanne d'Arc és Guise herceg művére. Így hát Bassompierre, aki félig protestáns volt, félig katolikus, elvei szerint protestáns, de mint a Szentlélekrend komtúrja, katolikus, Bassompierre, aki németnek született, de szívében francia lett, egy szóval Bassompierre, aki La Rochelle ostrománál egy külön hadtest parancsnoka volt, jól mondta, midőn több magafajta protestáns főúr élénk támadásra indult. Amilyen ostobák vagyunk, uraim, meglátják, még bevesszük La Rochelle-t. És Bassompierre fején találta a szeget. Részigetének ágyúztatása csupán a szivénnyi hugenotta írtás előjátéka volt. La Rochelle ostroma pedig a nántéi ediktum előfutára. De miként már említettük, a miniszter efféle egységesítő és egyszerűsítő megfontolásai mellett, melyek a történelemre tartoznak, a krónikásnak számításba kell vennie a szerelmes férfi és a féltékeny vetéltárs alacsonyabb rendű megfontolásait is. Richelieu, mint tudjuk, szerelmes volt a királynéba. Egyszerű politikai célja volt-e ezzel a szerelemmel, vagy Ausztriai Anna benne is érthető és mélységes szenvedély gyújtott, akár csak nem egyszer egész környezetében, azt nehéz volna megmondanunk. Minden esetre már tudjuk történetünk előző fejleményeiből, hogy Buckingham kiütötte őt a nyerekből, és 2-3 esetben, különösképpen a Zsinórhegyek kalandjában, hála a három testőr önfeláldozásának és D'Artagnan vakmerőségének, csúfosan lóvá tette. Richelieu tehát nem csupán Franciaországot akarta megszabadítani egyik ellenségétől, hanem bosszút is kívánt állni vetélytársán. Nagyszabás és példás bosszút forralt, minden tekintetben méltót ahhoz a férfihoz, aki egy egész ország haderejét használja harci kardnak. Richelieu tudta, hogy ha Angliára támad, Buckingham ellen harcol. Ha Angliát legyőzi, Buckinghamen arad diadalt. Ha Európa színe előtt megalázza Angliát, a királyné színe előtt megalázza Buckinghamet. Ugyanígy volt Buckingham is. Anglia becsületét tűzte zászlajára, de valójában pontosan ugyanazok voltak az indítékai, mint a bíborosnak. Buckinghameti személyes bosszú vezette, semmiféle ürüggyel nem érhette el, hogy nagyköveti minőségben térhessen vissza Franciaországba, ezért eltökélte a győztesként tér vissza. Mindebből kiviláglik, hogy Ausztriai Anna szép szeme volt a tét ebben a játszmában, melyet a két leghatalmasabb európai ország játszott, két szerelmes férfi kényekedve szerint. A kezdés előnyét Buckingham herceg szerezte meg. 90 hajóval és mintegy 20 000 emberrel váratlanul megjelent Ré-szigete előtt, és meglepte Toárák grófot, a francia király parancsnokát a szigeten, majd véres küzdelem után sikeresen partra szállott. Jegyezzük meg mellékesen, hogy ebben a csatában esett el Chantal báró is. Egy másfél éves kislány maradt árván utána. Ez a kislány lett azután Sévigné asszony. Toárák gróf a Szent Márton fellegvárba vonult vissza a helyőrséggel, és mintegy 100 embert hagyott hátra a Lápré nevű erődöcskében. Ez az esemény megéllelte a bíboros elhatározását. Addig is, míg a király és ő maga átveheti La Rochelle már elhatározott ostromának parancsnokságát, útnak indította Messiőt, a király fivérét, hogy ő vezesse az első hadműveleteket, és ami haderő rendelkezésére állt, mind a hadszintérre irányította. Ehhez az elővét különítményhez tartozott a mi D'Artagnanunk is. Mint említettük, úgy tervezték, hogy a legfőbb törvényszék ünnepülése után nyomban követi őket a király is. 13. Lajos azonban június 23-án az ülés berekesztése után lázasnak érezte magát. Ennek ellenére is útnak indult, ám állapota rosszabbodott, és Villeroi-ban kénytelen volt útját megszakítani. A királlyal együtt persze megálltak a testőrök is, így aztán D'Artagnan, aki viszont a gárdistákhoz tartozott, legalábbis pillanatnyilag elszakadt jó barátaitól, és nem láthatta Athos, Porthost és Aramist. Ez a különválás elég kellemetlen volt, de nem érintette különösen, bezzeg nem aludt volna nyugodtan, ha sejti, milyen veszélyek környékezik. Mindezek ellenére az 1627. év szeptember havának 10. napja táján minden baj nélkül megérkezett La Rochelle elé a táborba. A helyzet változatlan volt. Buckingham herceg és az angolok Ré-szigetének birtokában tovább ostromolták, jól lehet sikertelenül, a Szent Márton fellegvárat és a Lápré erődöt. 2-3 nappal azelőtt La Rochelle-ben is megkezdődött a haditénkedés az erőd körül, mert az angulémi herceg akkor építetett a város mellett. A gárdisták a Dizisártúr vezényletével a ferencesekhez szállásolták be. Mint tudjuk, D'Artagnannak egyetlen vágya volt bejutni a testőrségbe, ezért nem nagyon barátkozott gárdista bajtársaival, magára maradt hát, és lefoglalták gondolatai. Nem túl derűs gondolatok. 2 éve élt Párizsban, és ugyancsak elmerült a közügyekben, magánügyeiben, szerelem is a jövő dolgában nem sokra vitte. Ha a szerelmet nézzük, addig csupán egyetlen asszony szeretett, Bonacieux-nét. Bonacieux-né pedig eltűnt szeme elől, nem tudta kinyomozni, mi lett vele. Ha a jövőjét nézzük, ő a kis pont félelmetes ellenséget szerzett magának, a bíborost, azt az embert, aki előtt az ország minden hatalmasa reszket, beleértve a királyt is. Ez a férfi eltiporhatta volna, és mégsem tiporta el. D'Artagnan éles elméje biztató fénysugárnak látta ezt a jó indulatot, és feltámadt benne a szebb jövő reménye. Egy kevésbé félelmes ellenséget is szerzett magának, gondolta. Azonban ösztönösen úgy érezte, ez sem szabad lebecsülni. Ez az ellenfél Milady volt. Cserében mindezért elnyerte a királyné támogatását és kegyét, ám a királyné kegye akkoriban csak egyel több ok volt az üldöztetésre, és támogatása valami gyenge támasz, Callé és Bonacieux-né rá a tanúság. Mindenhez az ujján ragyogó 5-6 000 frankos gyémánt volt, talán az egyetlen tiszta nyereség. Bár ez a gyémánt, feltéve, hogy D'Artagnan beleszövi nagydatörő terveibe és jól vigyáz rá, hogy egy napon ismertetőjele legyen a királyné előtt, ez a gyémánt sem ért sokkal többet, mint a lába alatt megcsikorduló kavicsok, hisz egyelőre esze ágában sem volt túladni rajta. Igen, azt mondtuk, csikorgott a kavics a talap alatt, mert D'Artagnan magányos séta közben szőtte Fontaine gondolatokat. Angoutin falucskája felé bandukolt épp egy kedves dűlőúton. Maga sem vette észre, hogy tűnődése közben ilyen messzire elkalandozott. Bár lemenőben volt a nap, amikor kihúnyó sugaránál, mintha egy karabély csöve csillant volna meg az egyik sövény mögött. D'Artagnan szeme gyors volt, esze fürge. Mindjárt tudta, hogy a puska nem a saját lábán jött oda, és gazdája nem jó barátságból húzódik meg a bokorban. El is határozta, hogy elvitorlázik, amikor az út túlsó felén egy szikla mögött még egy puska torkolatát pillantotta meg. Nyilván kelepszébe esett. A fiatalember rásandított az első puskára, és meglehetősen nyugtalanul tapasztalta, hogy a szélbe veszi. de alig állapította meg, hogy a cső torkolata megállapodik, földre vetette magát. Ugyanabban a pillanatban eldördült a lövés. D'Artagnan hallotta feje fölött a golyó süvítését. Nem pocsékolhatta az időt, egyetlen ugrással talpra szökkent. Ugyanabban a pillanatban a másik puska lövésétől repültek szerte a kavicsok, pontosan azon a helyen, ahol az imént a földön hasalt. D'Artagnan nem tartozott azok közé, akik esztelen hősködéssel nevetséges módon rohannak a halálba, hogy elmondhassák róluk, tapottat sem hátráltak. Bátorsággal itt amúgy sem ért volna sokat, hiszen kelepszébe csalták. Ha van harmadik puska is, gondolta magában, vége az életemnek. Szaporán nyaka közé szedte a lábát, és a tábor felé iszkolt, mégpedig sebesen, nem hiába nevezetesek honfitársai fürge lábukról. Bármi gyorsan rohant is azonban, az első puskásnak még volt ideje újra tölteni fegyverét, és ezúttal oly pompásan megszélozta, hogy a golyó kiukasztotta kalpagját, és vagy 10 lépésnyire magával sodorta. D'Artagnannak ez volt az egyetlen kalapja. Futában felkapta hát, tovább nyargalt, és lihegve falfehéren érkezett meg szállására, ahol szót sem szólt senkinek, csak leült, és töprengeni kezdett. A dolognak 3 magyarázata lehet. Az első és legtermészetesebb, La Rochelle-beliek lesték meg, és nyilván szíves örömest küldték volna más világra ő felsége egyik gárdistáját. Először is, mert annyival is kevesebb ellenségük marad, másodszor pedig jól bélelt erszény is lehetett a zsebében. D'Artagnan fogta a kalapját, megvizsgálta a golyó nyomát, és megrázta fejét. A golyó nem közönséges karabéból, hanem szakállas puskából származott. Már a pontos találatból sejthette, hogy különleges fegyverből jött a lövés. A golyó nem szabványos, tehát szó sem lehetett hadikelepszéről. Talán a bíboros úr szánta neki emlékül. Mint emlékszünk, D'Artagnan éppen ő eminenciája türelmén álmélkodott, amikor hála a lemenő nap kegyes sugarának megakadt szeme a puskacsövön. D'Artagnan azonban megrázta fejét. Ő eminenciája ritkán folyamodik ilyen eszközökhöz azok ellen, akikért csupán a kezét kell nyújtania. Akkor talán Milady bosszújáról van szó. Igen, ez már valószínűbb. Hasztalan igyekezett felidézni gyilkosainak arcát vagy ruházatát, úgy rohant, hogy semmit sem figyelhetett meg. Jaj, drága barátaim, dörmögte, vajon merre jártok, ha itt lehetnétek? Komiszul töltötte az éjszakát. 3-4-szer is kiugrott az ágyból, mintha valaki tőrrel lopózott volna feléje, hogy leszúrja. De felvíratt a hajnal, minden baj nélkül telt el az éjszaka. Ám D'Artagnan biztosra vette, hogy ami késik, nem múlik. Egész napját szállásán töltötte. Azt az ürügyet fundálta ki magának, hogy rossz odakint az idő. 3. nap 9 órakor megperdült a csatatéren a dob. Az orleáni herceg megszemlélte az őrállásokat. A gárdisták futva sorakoztak, D'Artagnan is elfoglalta helyét bajtársai sorában. Monsieur elvonult az arcvonal előtt, majd valamennyi magasrangú tiszt körül fogta őt, és udvarlására sietett. Közöttük Désessart kárda kapitány úr is, épp úgy, mint a többiek. D'Artagnan kisvártatva úgy látta, mintha Désessart úr feléje intene, hogy lépjen közelebb. Attól félt, talán téved, ezért újabb jeladásra várt felettesétől, de ismétlődött az intés, mire kilépett a sorból, és oda sietett, hogy meghallgassa a parancsot. Monsieur önkéntes jelentkezőket keres egy vállalkozásra, mely veszedelmes ugyan, de nagy dicsőséget szerez majd végrehajtóinak. Azért intettem magamhoz, hogy álljon készen. Köszönöm, kapitány uram, válaszolta D'Artagnan, aki alig várta, hogy a fővezér szeme láttára kitüntesse magát. A La Rochelle-iak ugyanis az éjszaka kitörtek a városból, és visszafoglaltak egy bástyát, melyet 2 nappal azelőtt elhódított a királyi sereg. Most az volt a feladat, hogy egy előretolt felderítő járőr kipuhatója, mi módon őrzi a bástyát a hadsereg. Monsieur nem sokára valóban felemelte hangját, és így szólt. 3-4 önkéntes jelentkezőre volna szükségem erre a küldetésre, megbízható parancsnok vezetése alatt. A megbízható parancsnok már is itt van, kegyelmes uram, szólalt meg Désessart úr D'Artagnanra mutatva. Ami pedig a 4-5 önkéntes jelentkezőt illeti, elég, ha közölni kegyeskedik óhaját. Emberekben nem lesz hiány. 4 embert, aki önként feláldozza velem együtt az életét, kiáltotta D'Artagnan magasra emelve kardját. 2 gárdista cimborája nyomban kipattant a sorból, utánuk mindjárt még 2 katona. Már is megvolt a kellő létszám. D'Artagnan tehát elutasította a többi jelentkezőt, nem akarta megsérteni azokat, akik elsőbségi jogot szereztek. Senki sem tudta, vajon kiürítették-e időközben a Larochelliek a bástyát, vagy őrséget hagytak benne, tehát elég közelről kellett szemügyre venni a kijelölt teleplészt, hogy a helyzetről tájékozódjanak. D'Artagnan megindult négy bajtársával, és végighaladt a lövészárkon. A két gárdista együtt ment vele, a katonák mögöttük lépdeltek. Az árok peremének védelmében így mintegy 100 lépésnyire megközelítették a bástyát. D'Artagnan hátrafordult, és akkor vette észre, hogy a két katonának nyoma veszett. Azt gondolta, megijedtek, azért maradtak le, ő azonban tovább nyomult előre. A Sánszkülpart kanyarodójában körülbelül 60 lépésnyire közelítették meg a bástyát. Egy lelket sem láttak. Úgy látszott, az építményből visszavonultak a Larochelliek. A három előre tölt őrszem azon tanakodott, tovább menjenek-e, amikor váratlanul füstkoszorú bomlott ki a kő óriás körül, s már is fütyültek a golyók D'Artagnan és két szimborája füle mellett, lehetett vagy egy tucat. Amit tudni akarták, megtudták, őrzik a bástyát. Hiába való vakmerőség volna tehát, ha tovább időznének ezen a veszélyes helyen. Így aztán D'Artagnan meg a két gárdista visszafordult, és hátrálni, majd hogy nem menekülni kezdett. Már-már elérték a futóárok kiszögelését, és kis hián fedezékre leltek mögötte, amikor az egyik gárdista elesett, a mellét golyó járta át. A másiknak hajaszálla sem görbült, és tovább futott a tábor felé. D'Artagnan nem akarta magára hagyni szimboráját, föléje hajolt, hogy fölsegítse, és visszatámogassa az arcvonalba, de ebben a pillanatban két puskalövés dördült el, az egyik golyó átfurta a sebesült gárdista fejét, a másik szétlapult a sziklán, miután két hüvelyknyire elsüvített D'Artagnan mellett. A fiatalember fürgén hátrafordult. A futóárok kiszögellése eltakarta a bástyát, a támadás tehát abból az irányból nem jöhetett. Újra eszébe ötlött a két elmaradt katona, és hirtelen felrémlettek gondolataiban tegnap előtti gyilkosai. Így hát eltökélte, hogy ezúttal kideríti, honnan fúj a szél, és bajtársa testére roskat, mintha meghalt volna. Tüstént két fej bukkant elő tőle 30 lépésnyire egy félbe maradt sánc mögül, a két katona. Nem tévedett hát. Ezek ketten csupán azért követték, hogy megöljék, azt remélték, az ellenség rovására írják halálát. De számíthattak rá, hogy nem halt meg, csupán megsebesült, és leránthatja gazságukról a leplet, ezért feléje siettek, hogy végezzenek vele. Szerencsére D'Artagnan cselfogása lépre csalta őket, és elfeledkeztek róla, hogy újra töltsék fegyverüket. Amikor 10 lépésnyire megközelítették, D'Artagnan, aki estében is gondosan ügyelt, hogy kardját el ne veszítse, felpattant és egyetlen ugrással mellettük termett. A gyilkosok tudták, hogy ha nem ölik meg emberüket és a tábor felé menekülnek, akkor az ellenük val, ezért első gondolatuk az volt, hogy átszöknek az ellenséghez. Az egyikük megmarkolta puskája csövét, és mintha bunkó volna, iszonyatosan sújtott D'Artagnanra, de az félreugrott, ám kitérő mozdulatával szabad járást nyitott a banditának, aki azon nyomba nekiíramodott a bástya irányában. A Larochelliek nem sejthették, milyen szándék vezeti feléjük, tűz alá vették, s az embert golyó talált a vállán, elesett. Eközben D'Artagnan kardjával megtámadta a másikat. A küzdelem nem tartott sokáig, a nyomorult csupán kilőtt szakállas puskájával védekezhetett, a gárdista kardja lesiklott az immár hasznavehetetlen lőfegyvert csövén, és átlőtte a gyilkos combját. Az nyomban leroskadt. D'Artagnan tüstén torkának szegezte kardjahegyét. Jaj, nekem ne öljön meg! Jaj, veszékelt a bandita. Kegyelem, zászlós úr, kegyelem, mindent bevallok. Megéri legalább a titkot, hogy életben hagyjalak? Kérdezte a fiatal ember, és visszatartotta a pengét. Meg! Kiváltva az a véleménye, hogy érdemes élni, amikor 20 éves valaki, és mindent elérhet, mert szép és vitéz, mint a zászlós úr. Nyomorult! Rivalt rá D'Artagnan. Mondd hát gyorsan, kibéred föl, hogy megölj! Egy asszony, nem ismerem, de Milédinek szólították. Honnan tudod a nevét, ha nem ismered? A cimborám ismerte, és így szólította. A nő vele állapodott meg, nem velem. Még egy levél is van a zsebében attól az asszonytól, amint hallottam, nagyon fontos lehet a zászlós úrnak. Hogy csöppentél bele ebbe az embervadászatba? A cimborám azt mondta, hogy csináljuk kettesben, én meg belementem. És mennyit adott a nő ezért a szép munkáért? 100 lajos aranyat. Ez már teszi, kiáltott a fiatalember nevete. Amint látom, jól megbecsül, 100 arany, nem kis pénz két ilyen nyomorultnak. Így már értem, hogy elfogadtad, meg is kegyelmezek, de egy feltétellel. Mi az, uram? Kérdezte nyugtalanul a katona, látva, hogy még nem fejezték be. Idehozod nekem a levelet a címborát zsebéből. Jaj, uram, tiltakozott a bandita, hisz akkor is végem, hogy hozzam ide a levelet, amikor a bástyáról tizelnek? Márpedig vagy rászánod magad, vagy esküszöm, a kezemtől múlsz ki. Kegyelem, uram, irkalom, annak az ifjú hölgynek a nevére, akit szeret, akit halottnak is hisz, talán pedig nem az, rimánkodott érdroskodva, és kezére támaszkodva a bandita, mert vérével együtt ereje is mind jobban fogyatkozott. Honnan tudod, hogy szeretek valakit, és holtnak hiszem? Kérdezte D'Artagnan. A levélből, ami ott van a barátom zsebében. Ugye magad is látod, mennyire kell az a levél, mondta D'Artagnan. Tehát semmi húzavona, semmi alkudozás, mert bármennyire utálom is kardomat, még egyszer éhítvány vérbe mártani, nevesi szavamra esküszöm. És oly fenyegetően emelte föl kardját, hogy a sebesült feltápászkodott. Ne, ne, jajgatott, és a rémület visszaadta bátorságát. Megyek, megyek. D'Artagnan elvette a puskát a katonától, és maga elé engedte. Megbíztatta kissé a kardja hegyével, és cimborája felé noszogatta. Ocsmány látvány volt a nyomorulta, mint a közeli halál félelmétől holt sáppattan, hosszú vérnyomot hagyva maga után, azon igyekezett, hogy észrevétlenül elvonszolja magát bűntársa hullájához, mely vagy 20 lépésnyire hevert. Arcát kivert a hidegveríték, és úgy lerít róla a frémület, hogy D'Artagnan megszánta. Ide figyelj, szólt hozzá, és megvetően végigmérte. Majd én megmutatom, milyen a bátor ember. Maradj így, gyáva féreg, én oda megyek. És az ellenség minden mozdulatát éberen szemmel tartva, kihasználva a terep minden adottságát, D'Artagnan eljutott a másik katonához. Célját kétféleképpen érhette el, vagy a helyszínen kutatja át, vagy pajzsként nyakába veti a testet, és majd a futóárokban motozza meg. Az utóbbi módozatot választotta, és éppen abban a pillanatban vette nyakába gyilkosát, amikor az ellenség tüzelni kezdett. Enyhe ütés, az izmok közé csapódó 3 lövedék tompa csattanása, egy utolsó kiáltás, majd a halált is a vonaglása jelezte, hogy D'Artagnan épp annak az embernek köszönheti életét, aki nem sok híján gyilkosa lett. Visszatért a futóárokba, s a holtsáppas sebesült mellé, a földre dobta a hullát. Azután már is felvette a leltárt. Egy bőrtárca, egy jerszény, benne pénz, nyilván a bandita tisztelet díjának egyik részlete, kockavető pohár és néhány játékkocka, mert ez volt a halott hagyatéka. A poharat meg a kockákat ott hagyta a földön, ahová hullottak. Az erszényt a sebesültnek hajította, majd mohón kinyitotta a tárcát. Néhány lényegtelen iromány után a következő levél akadt a kezébe. Ezt kereste, ezért vitte vásárra a bőrét. Ha már elszalasztotta azt a nőt, és engedte, hogy menedéket lejjen a zárdában, ahová sosem lett volna szabad eljutnia, most azon legyen, hogy legalább a férfit megkaparintsa, mert ha nem, kamatostul megfizet a tőlem kapott 100 aranyért. Az én kezem messzire elér. Az aláírás hiányzott. Ennek ellenére a levél egyedül a Milédytől származhatott. D'Artagnan meg is őrizte bűnjelül, s miután a futóárok szögletében kellő biztonságra talált, vallatni kezdte a sebesültet. Az bevallotta, hogy cimborájával, a kép az imént vesztette életét, vállalták, hogy elrabolnak egy fiatalasszonyt. Párizs határánál vártak rá, a Lavilliet kapunál, de betértek egy italra a kocsmába, és 10 perccel később értek a megadott helyre. Mi volt a szándékotok az asszonnyal? Kérdezte aggodalmasan D'Artagnan. Az volt a parancsunk, vigyük el a királytérre az egyik palotába, felelt a sebesült. No, persze, dörmögte D'Artagnan. Milédihez? Megborzott. Most értette meg, mi iszonyú bosszúvágy fűti ezt a nőt, hogy vesztébe sodorja őt is, ővéit is. Hogy ismerheti az udvar titkait, ha mindenről ennyire tájékozott? Értesüléseit kétségkívül a bíborosnak köszönheti. Ám mindezek ellenére igaz örömmel arra is rá kellett eszmélnie, hogy a királyné végül mégiscsak rábukkant a börtönre, ahol szegény Bonacieux-né vezekkel hű szolgálataért, és ki is szabadította onnét. Mindez egyben arra is rávilágít, hogyan kaphatott levelet a fiatalasszonytól, hogyan került az a sájói útra tovasuhanva, mint futólátomás. Tehát Athosnak igaza volt, még rátalálhat Bonacieux-néra. A zárda nem erőd, oda könnyen bejuthat. Ezek a gondolatok elnézésre hangolták. Megint odafordult a sebesülthöz, aki remegve figyelte arcának vonásait, és oda nyújtotta neki a karját. Hát jó, mondta neki, nem hagylak itt így. Támaszkodj rám, és menjünk vissza a táborba. Értem, szólt a sebesült, és sehogy sem tudta elhinni, hogy valaki ilyen nagy lelkű lehet. De remélem, uram, nem akar felköttetni. Szavamat adom, felelte neki, és másodszor is visszaadom az életedet. A sebesült térde megrodgyant. D'Artagnan elé roskadt, és újból csókolgatni kezdte a lábát. A gaszkony azonban hamarosan véget vetett a hálálkodásnak, nem volt miért továbbra is az ellenség közelébe maradnia. Az a gárdista, amelyik az első sor tűzre kereket oldott, jelentette, hogy négy bajtársa elesett. Így hát nagy volt a csodálkozás meg az öröm az ezredben, amikor látták, hogy a fiatalember épségben visszatért. D'Artagnan mesét rögtönzött, hogy kísérője sebesülését megmagyarázza. Elmondta, hogyan veszett oda a másik katona, és milyen veszélyben forogtak ők maguk. Beszámolója nyomán valódi hősként ünnepelték. Egy álló napig másról sem beszélt az egész hadsereg, és Monsieur is elismerését tolmácsoltatta. Mindezen felül, mivel a jótett mindig elveszi jutalmát, D'Artagnan jótette és megteremtette gyümölcsét. Visszaszerezte neki régi nyugalmát. D'Artagnan ugyanis azt hitte, most már nyugodtan alhat, hisz egyik ellensége elpusztult, a másik pedig a pártjára állt. Ám ez a nyugalom csupán egyet bizonyít. Még korán sem ismerte Milédit.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 37. részét Varga Tamás olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Isten felé, most mindenem felséges téged hív. Mi szerelmesek hajlékai, boldog mind, ki nálad lakik. És mindenem felséges téged.
Testem szívem kér, vonj közel, hadd lássalak, lelkem vágyik rád, Uram.
Tisztíts meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzá. Leborulok lábadhoz, és lássak, szent tüzeddel újítsd meg szívem, úgy várlak. Értem adtad az életedet, hogy megments a kereszten. Átadok mindent, tisztíts meg a szívemet, formáld át, és adj nekem és megvallom, hogy szükségem van rá. Ólajoddal kedd meg a szemem, hadd lássam.
ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!